A mi segítségünk az Úrban van, aki teremtette az eget és a földet. Most hallgassuk meg Isten szent ígéjét tanításunkra, ahogy az Mózes második könyvének a 16. fejezetéből szól hozzánk, a fejezet 11-től 30-ig tartó verseiből.
Mózes könyvéből olvasom Isten igéjét. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Meghallottam Izrael fiainak a zugolódását. Ezért így szólj hozzájuk. Estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fűriek szálltak oda, és ellepték a tábort. Reggelre pedig harmat borította a földet a tábor körül. Amikor fölszikadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mint apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól, mi ez? Nem megmondta nekik. Nem tudták ugyanis, hogy mi az, de Mózes megmondta nekik. Ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eledelül. Ezt parancsolja az Úr. Szedjen belőle mindenki annyit, amennyit meg tud enni. Fejenként egy ómért a lélekszámnak megfelelően. Annyi adagot szedjetek, amennyien egy sátorban vagytok. Izrael fiai így is cselekedtek, és szedtek ki többet, ki kevesebbet. Amikor azután megmérték ómerrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott enni. Mózes azt mondta nekik, senki se hagyjon belőle másnapra. De nem hallgattak Mózesre, voltak, akik hagytak belőle másnapra is, de azok megkukacosodtak és megbüdösödtek. Ezért megharagodott rájuk Mózes, így mindenki annyit szedett reggelente, aki amennyit tudott enni, de ha már forrón sütött a nap, elolvadt. A hatodik napon történt, hogy kétszer annyi kenyeret szedtek fejenként két ómerrel. Akkor elment a közösség összes félembere, és jelentették Mózesnek. Ő így szólt hozzájuk. Ez az, amiről az Úr beszélt, hogy a nyugalom ideje lesz holnap, az Úr szent szombatja. Süssétek meg, amit sütni akartok, és főzzétek meg, amit főzni akartok, és tegyétek félre magatoknak mindazt, ami fölösleg, hogy megmaradjon másnapra. Félre is tették másnapra, ahogy Mózes megparancsolta, és nem büdösödött meg, féreg sem volt benne. Akkor ezt mondta Mózes, ma ezt tegyétek, mert ma az Úr szombatja van. Ma nem találtok mannát a mezőn. Hat napon át szedhetitek, de a hetedik napon szombat van. Akkor nem lesz. Mégis volt a nép között olyan, aki a hetedik napon is kiment szedni, de nem találtak. Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek, meddig akartak még ellenszegülni parancsolataimnak és törvényeimnek? Láthatjátok, hogy az Úr adta néktek a szombat napját. Ezért ad ő a hatodik napon két napra való kenyeret. Maradjon mindenki otthon a hetedik napon, senki sem mozduljon ki a helyéről. Ezért pihent a nép a hetedik napon. Amen.
A mindenható Isten áldja meg az ő igéjének meghallását, szívünk befogadását és megtartását. Most válaszoljunk Urunk hívó szavára, csendesedjünk el és imádkozzunk. Valóban, Urunk, milyen sokszor zúgolódunk mi földi szükségleteink miatt, milyen sokszor hagyjuk figyelmen kívül azt, hogy csak téged kellene kérnünk, csak a te országodat kellene keresnünk, csak a te akaratod fényében kellene elmerülnünk. Hát kérünk téged, Urunk, hogy nyisd meg a mi szemeinket, nyisd meg a mi fülünket, hogy valóban képesek legyünk befogadni téged. Köszönjük, Urunk, hogy te gondoskodó Isten vagy, hogy amint elláttad a te népedet a pusztai vándorlás során fűriekkel és mannával, úgy akarsz rólunk is gondoskodni, nem csak testi, hanem lelki szükségleteinkről is. Kérünk téged, Urunk, hogy fordítsd ma is a tekintetünket arra a keresztre, amin a te egyszülött fiadat adtad értünk, mert a mi valódi lelki táplálékunk csak erről a keresztről jöhet. Szeretnénk, Urunk, most minden mást félretéve csak a Te igédet hallani, csak a Te akaratod által formálódni. Hát hadd kérjünk Téged, Urunk, hogy tisztíts meg bennünket legelőször is. Olyan sok minden van a mi fejünkben. A mindennapok gondjai, bajai, a világ számos csábító hívsága, kisebb-nagyobb gondok és örömök, amelyek sokszor csak elvonják a figyelmünket arról, hogy valóban befogadjuk, amit Te akarsz ma velünk közölni. Hát add meg nekünk, Urunk, hogy elcsendesülhessünk belül is, és meghallhassuk azt a halk és szelíd szót, amivel szólsz ma is hozzánk, ahogy teszed azt a világ kezdete óta. Kérünk Téged, Urunk, hogy táplálj ma bennünket, táplálj bennünket olyan lelki kenyérrel, amit, hogyha eszünk, akkor valóban nem éhezünk meg. Így kérünk, hogy légy ennek a gyülekezetnek valóban Te a gondviselője, Te légy a mi őriző pásztorunk. Légy és maradj mi velünk, légy ennek az Isten tiszteletnek Te a valódi középpontja. Amen. Készülve az ige hirdetésére, a már megkezdett 379. énekünket folytassuk, ezúttal az 5. versét énekeljük, a 379. dicséret 5. verse így kezdődik: adjad nékünk most is Te szent lelkedet. Istennek az a szent igéje, amely alapján az ő szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetem köztetek. János evangéliumának 6. fejezetében van megírva, a fejezet 32-től 35-ig tartó verseiben, ahonnan, vagyis János evangélium 6. fejezetének 32. versével kezdődően így szól hozzánk Isten szent igéje. Jézus pedig így válaszolt nekik: bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre azt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Foglaljuk el a helyünket. Talán többen ismerjük a gyülekezetből Móricz Zsigmond egyik kicsi novelláját, aminek az a címe, hogy Tragédia. Ez egy talán grotesznek tűnő realista novella, ami egy kis János nevű napszámosról szól, aki kapálgat az urának a földjén, akinek az élete olyan, hogy sehova nem megy, sehonnan nem jön, senki nem emlékezik rá, senki nem ismeri őt szinte, soha nem lakott még jól, és amikor a földeken kapálva meghallja, hogy a földesúr lányának esküvője lesz, ahová ő is hivatalos, úgy határoz, hogy kieszi a földesurat a vagyonából. És a következő egy napját ennek az egy hatalmas célnak rendeli alá, hogy annyit tudjon enni, amennyi a földesúr vagyonának a kiposztásához még éppen elegendő. Teljesen rágörcsöl a feladatra, és aztán másnap, amikor eljön a lakodalom napja, már a 10. kanál leves után érzi, hogy itt valami nem lesz rendben, nem szokta az ő gyomra ezeket a zsíros, nehéz ételeket. De mégis újult erővel és még erősebb akarattal szánja neki magát az evésnek, míg nem az egyik töltött káposzta a végén a torkán akad, és szegény főhősünk megfullad, meghal. És ez a történet úgy ér véget, hogy úgy halt meg, ahogy élt, senki nem tudott róla, még egy részeg fel is botlik benne hajnalban. Ez egy gyönyörű realista novella, sok groteszk elemmel, és egy dolgot gyönyörűen megmutat nekünk, hogy mennyire egyfókuszú tud lenni a gondolkodásunk, amikor valamiből hiányt szenvedünk. Ez az ember, aki soha életében nem lakott jól, ez az egész életét ebben az utolsó egy napban annak az egy célnak szenteli alá, hogy most nem csak, hogy jól lakjon, hanem hogy kiegye a földes urat a vagyonából. Minden más megszűnik számára a világon, ez az egy szent cél lebeg az ő szemei előtt. És ebből jól látjuk, hogy mennyire be tud szűkülni a mi gondolkodásunk, amikor valamiből hiányunk van, amikor valamiben éhséget szenvedünk. És valahogy ilyen lelkülettel hallgathatták ezek a drága jó zsidó emberek is Jézus Krisztusnak ezt a tanítását, akik összegyűltek a Genezáreti tó partján, és akiknek Jézus itt azt a meglepő dolgot mondja, hogy ő maga az élet kenyere. Mindazok, akik gyakrabban olvassák, olvassuk János evangéliumát, talán feltűnt, hogy az evangéliumnak sok sajátossága mellett van egy olyan jellemzője is, hogy ebben az evangéliumban találjuk meg az úgynevezett én vagyok mondásokat. Ezek olyan hasonlatok, amelyekben Jézus Krisztus valamilyen szempontból hasonlítja önmagát, és mindazt, amit ebben a világban elvégez, valami olyan képhez, ami ezeknek az embereknek az életéből ismerős lehet. És meglehetősen nehezen érthetők sokszor ezek a hasonlatok. Talán nem is véletlen, hogy Jézus Krisztus, amikor ezeket a hasonlatokat magyarázza, elég hosszas kifejtésekbe bocsátkozik, hosszan és több szempontból is megvizsgálva magyarázza el ezeknek az embereknek, hogy hogyan kell érteni mindazt, amit ő mondott. Hogy hogyan tudják ők ezt lélek szerint értelmezni. Általában ezeket a hasonlatokat ugyanis nem szó szerint szokták értelmezni. Nehéz is lenne például, amikor azt halljuk, hogy Jézus Krisztus a juhok rajtaja, arra gondolni, hogy akkor majd szerelünk rá egy kilincset. Nyilvánvalóan nem erről van szó, de a legtöbb ilyen hasonlatot még figyelmeztetés nélkül is mindenképpen lelki módon kell érteni. Itt azonban egy kicsit még segít is nekünk a mi Urunk. Jó néhány verssel később, amikor a tanítványok értetlenkednek és azt mondják, hogy kemény beszéd ez, akkor világossá teszi előttük, hogy mindaz, amit én mondtam nektek, az lélek és élet. Hogy ezt úgy hallgassátok, úgy vegyétek magatokhoz, hogy most nem valamiféle földi táplálékról beszélek nektek, amikor a kenyérről beszélek, hanem valamiféle lelki táplálékról. Azért is különösen fontos, hogy felhívja erre ezeknek az atyafiaknak a figyelmét, mert hát valljuk be, Jézus Krisztus idejében Júdea földje nem volt éppen az a bőtermővidék. A föld az nagy rész ciklás volt, nagyon kevés növényzet tudott rajta megélni, a nap szinte állandóan forróságot okozott, ezeknek az embereknek napi gondot okozott az, hogy növénytermesztésből valahogy fenntartsák önmagukat és a családjukat. A mindennapi betevőnek az előteremtése, az egy nagyon komoly elfoglaltsága volt nekik egy ilyen környezetben. Így hát szoktuk is azt mondani, hogy ezek a drága jó izraelita atyafiak nem abba az ember típusba tartoztak, aki minden nap jól lakik. Ezek sokkal inkább abba az ember típusba tartoztak, akinek küzdelem és harc minden egyes jól lakás, csak úgy, mint ebben a Móricz novellában Kis Jánosé. És valljuk be, ezek az emberek pontosan ugyanígy is viselkednek, ahogy Kis János viselkedett. Történik egy csodálatos kenyérszaporítás, Jézus Krisztus megvendégeli több ezüket, és ők pedig elkezdik őt követni. Nem azért, amiért mi követnénk Jézus Krisztust. Ezek az emberek azért követik Jézust, amiért Kis János elment a lakodalomba, jól akarnak lakni. Azt gondolják, hogy ez a Jézus, ez valamiféle olyan csodatevő lehet, hiszen csodatevőből abban az időben elég sokan szaladgáltak Júda a földjén. Ez valami olyan csodatevő lehet, akinek az a tudománya, hogy kenyeret szaporít nekünk. Mi pedig éhesek vagyunk, nekünk kell ez a kenyér, tehát elmegyünk oda, ahova ő megy, és akkor majd minden nap lesz mit ennünk. Kicsit ilyen földhöz ragadt módon kezdték el követni Jézus Krisztust, amit ő egyébként a szemükre is jó. Nem tudták lelkiképpen érteni mindazt, amit ő elmondott nekik. Pontosan tudjuk ugye, hogy a Bibliának van egy úgynevezett kettős természete, egymással párhuzamosan, sokszor egy mondaton belül is találunk olyan szófordulatokat, amiket valóban lehet és kell is szó szerint értelmezni, és van benne költészet, vannak benne lelki tanítások, amiket meg semmilyen módon nem tudunk lelkiképpen értelmezni, mert nagyon eltévejedünk akkor a Biblia magyarázatában vagy a megértésében. Van a Bibliának egy literális értelme is, sokszor van egy lelki értelme is, és nagyon nem jó, hogyha ezt a kettőt összekeverjük egymással. Mert abból olyan tanítások jöhetnek, amikor például Jézust, mint az élet kenyerét földi módon képzeljük el, hogy Jézus Krisztus teste ott van az ostyán. Márpedig ez a lelki tanítás, ezt Krisztus el is mondja nekünk. Az én drága fiam cserkésztáborra készül, és tegnap a feleségem azt mondta neki, hogy Marci, tedd ki a színes ruháidat a szennyesbe. Elindult a szobájába, elkezdett egy kicsit tenni-venni, és fél óra múlva a feleségem azt tapasztalta, hogy egy szemmel gyakorlatilag átláthatatlan méretű ruhakupac kezd tornyosulni a szennyes kosár mellett. És megkérdezte a fiamat, hogy Marci, miért csináltad ezt? Hát te mondtad, hogy tegyem ki a színes ruháimat a szennyes kosárba. Elfelejtette a fiam, hogy itt ilyenkor a tiszta ruhát, ez nem vonatkozik, hanem szépen fogta magát, és akkurátosan elkezdte kipakolni az összes szekrényéből az összes színes ruhát, mert szó szerint értette azt, hogy a színes ruháit tegye ki a szennyesbe. És még nagyobb tévedésekhez vezethet bennünket, hogyha a Bibliával kapcsolatban kezdünk ilyen értelmezésekbe, hogyha valamit nem mond, akkor az nincs, ha valamit szó szerint, amikor mindig szó szerint akarok értelmezni. És nyilván megvan ennek a másik oldala is, amikor a Bibliában sok olyan történetmesélés van, amiket nem kell nekünk lelkiképpen értelmezni, Királyok könyvében Jeruzsálemet megtámadja egy idegen hatalom, azt nem feltétlenül kell nekünk úgy értelmezni, hogy a lelkünkben levő Jeruzsálemet a bűn hatalmai fenyegetik. Mert az egy történetmesélés. És bizony kell hozzá Isten kegyelme, kell hozzá sok imádság, hogy lássuk azt, hogy mikor van a Szentírásnak olyan része, ami valóban szó szerint értem, és mikor ad nekünk egy olyan gyönyörű lelki tanítást, mint amilyet Jézus Krisztus ad most itt ezeknek az izraelita atyafiaknak, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Ha ezeknek az atyafiaknak lett volna ilyen lelki látásuk, akkor valószínűleg egész más miatt követték volna Jézus Krisztust. Nem azért, mert éhesek voltak, és mert kenyérre fájt a gyomruk, hanem azért, mert bizony voltak ezeknek az atyafiaknak lelki éhségei is. Ez a zsidóság korában elsősorban az úgynevezett messiás várásban csúcsosodott ki. Ugyanis nekik azért lelkileg is nagyon sok szükséget kellett szenvedniük. Már 100 éve sínlődtek a római birodalom elnyomása alatt. Egy provincia voltak, ahova Róma kinevezett egy helytartót, és ugyan volt saját valamilyen közigazgatásuk, bizonyos ügyekben, a nagytanács, például a vallás ügyekben tudott is döntéseket hozni, de a végső szó az majdnem mindig római volt. És az ő proféciáikban már régóta, sok száz év óta szerepelt a messiás képe, és ők ezt a messiást már nagyon várták. Mert igen, szükséget szenvedtek lelkileg is Róma elnyomása alatt. Csak hogy egy picit más messiást vártak, mint amilyen Jézus Krisztus. Kétfajta messiás képe volt a zsidóknak, és mind a kettő a szent iratokra vezethető vissza. Az egyik az, ami a diadalmas messiás képe. Aki kivont karddal, lobogó zászlókkal érkezik, mondhatjuk úgy is mai szóhasználattal, hogy fehér lovon, és hatalmas, erős kézzel szabadítja meg a zsidóságot Róma elnyomásával. Ez a diadalmas, ez a győzelmes messiás képe. És volt egy másik messiás képük is, amiről Ézsaiás 53 írja talán a legszebben és a legpontosabban, ez a szenvedő messiás kép. Erről így ír Izsaiás, mint vesszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte. A mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ez volt a másik, a szenvedő messiás képe. De a zsidóságnak annyira nagy volt már egy valamiféle földi szabadítás utáni lelki éhsége, hogy lelki értelemben is beszűkült a gondolkodásuk, és ők már csak ezt a diadalmas messiást várták. És éppen ebből következik talán az ő legnagyobb tragédiájuk, hogy amikor Jézus Krisztus, mint szenvedő messiás jött el, ők nem ismerték fel, sőt végül ők lettek azok, akik keresztre feszítik. És volt egy másik hatalmas lelki éhségük is, ez pedig az, hogy Istennel békességben éljenek, hogy bűnbocsánatot kapjanak minden vétküket. Ezt törvényekben, rendeletekben, szabályokban meglehetősen részletesen leírták, és ennek megvolt a maga rendszere náluk, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy te Istennel békességben éljél. Pedig megláthatták volna ugyanezt Jézus Krisztusban is, ha képesek lettek volna arra a lelki látásra, amire a homály miatt nem voltak képesek. És ugyanígy nekünk is vannak lelki éhségeink, nekünk 21. századi embereknek. Először is van egy olyan lelki éhségünk, hogy önmagunkkal azonosnak lenni, ez egy ilyen nagyon csúnya szó. És mégis pszichológustól terapeutáig rohangászunk azért, hogy úgymond önmagunkkal tisztában legyünk, hogy önismeretre jussunk. Mert a mai ember is, mi is ugyanúgy érezzük, hogy vannak a lelkünkben, vannak az életünkben hiányok. Csak éppen még sokszor ilyen földi megoldásokat, földi betöltéseket akarunk ezekre a hiányokra. Blaise Pascalnak, a híres francia fizikusnak van egy olyan mondása, hogy minden ember lelkében van egy Isten alakú űr, amit senki és semmi más nem képes betölteni, csak maga Isten. És mi hordozzuk ezt az űrt magunkkal, és érezzük ezt az űrt, érezzük, hogy nyomja az életünket, hogy valami nem klappol, valami nem áll össze az életünkben, és ezért rohangászunk terapeutától terapeutáig, forintok 10 és 100 ezerét költjük el, csak arra, hogy megismerjük önmagunkat, és mindennek a vége általában egy olyan semmitmondó frázis szokott lenni, hogy fogadd el önmagad. Önismereti tréningekkel járunk, terápiákon veszünk részt, és ennyi a vége, hogy fogadd el önmagad. És akkor azt az űrt senki nem fogja kitölteni. Ennyivel csodálatosabb, amikor Isten maga kitölti ezt az űrt. Amikor hozzáfordulunk, amikor a mi lelki éhségünk, az kinyílik Isten szavára. Amikor meglátjuk, hogy ő valóban bűnbocsánatot ad nekünk. Hogy valóban vele lehet teljes az életünk, hogy mindaz, ami hiányzik belőle, az ott van. És Isten ezt oda akarja nekünk adni, és akarata is van rá, és hatalma is van rá, hogy odaadja nekünk. Csak kérnünk kell tőle. És aztán van egy másik nagy lelki éhségünk is, az, hogy szeretünk szeretve lenni. Szeretünk értékesnek tűnni a másik ember szemében. Szinte versengünk, szinte harcolunk egymással a másik ember szeretetéért. Azt mondják, hogy a világ történelem nagyjából abból áll, hogy vagy a pénz, vagy a szerelem körül forog benne minden. Mert az uralkodók vagy pénzért, vagy szerelemért bármire képesek voltak. De mind a kettő mögött az van, hogy szeretünk szeretve lenni, mert ilyenek vagyunk mi emberek. Hogy mind a pénz, mind a testi szerelem, mind a hatalom, mind a gazdagság, mind a csillogás, az erre vezethető vissza, hogy mi szeretnénk szeretve lenni. És ki tud minket jobban szeretni, mint a mi mennyei atyánk. Ki az, akihez mi jobban tudnánk fordulni szeretetért, mint ő hozzá. gyermekeink, akik lógnak már a világhálón, és szociális hálózatokon töltik az életüknek egy jó részét, náluk már gyakorlatilag a legfontosabb értékmérője az embernek az az, hogy hány követőd van, vagy hogy hány lájkot kapott valamelyik posztot. És emögött is ugyanez van, hogy mások elismerésére, mások szeretetére vágyunk mindennél jobban. Pedig senki nem tud nekünk nagyobb szeretetni, mint az az Isten, aki az egyszülött fiát adta. Senki nem tud bennünket jobban szeretni, mint az a Jézus Krisztus, aki a kereszten ment értünk. Aki bűntelen volt, és aki szenvedett és meghalt azért, hogy nekünk valóban életünk legyen. Isten szemében mindnyájan értékesek vagyunk, hiszen mindnyájunkat céllal teremtett. Mindnyájunk életével van Istennek valami különös szándéka, ami csak a mi életünkre jellemző. Szeret bennünket, mint szeretett teremtményeit. Ezt szintén Ézsaiásnál olvashatjuk, amikor azt mondja Izrael népének, hogy mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek téged, embereket adok helyetted, életedért cserélve nemzeteket. Mert Isten szereti minden teremtményét. És még különösebben szereti Jézus Krisztuson keresztül nézni a teremtményeit. Ha mi Krisztusban vagyunk, akkor Isten szemében nem csak mint teremtmények vagyunk különösen értékesek és szeretettek, hanem mint olyanok, akiket Jézus Krisztus az ő drága vérén váltott meg, akiért ő a legdrágábbat adta oda az életét. Tudunk-e ennél értékesebbek lenni? Tudunk-e ennél nagyobb szeretetet mutatni, mint amit Isten mutatott meg mi felénk, amikor az ő egyszülött fiát a keresztre küldte értünk? És ezek a zsidók, akik itt hallgatják Jézus Krisztust lelkileg éhesen, ezek egészen más lelki táplálékokat is vettek magukhoz, mint amire itt Krisztus gondol. Az ő lelki táplálékuk az a Tóra volt és a profécia. A törvény és a proféták, ez a kettősség. A törvény az volt, amit Isten adott nekik a Hórep-hegyen, és ami köré azután felépítették az egész életüket, pont azért, hogy az Istennel való békességben élésnek az éhségét valahogy kielégítsék. Ők e köré építettek föl mindent, a társadalmukat, még a nyelvük is egy szakrális nyelv, és mégsem ismerték fel azt az egyetlen egy igazi dolgot, amit Isten sokszoros felkiáltó jellel akart volna szívükre helyezni. Mégsem ismerték fel Jézus Krisztusban a Messiást. Ez talán a legnagyobb tragédiájuk, hogy bár voltak lelki táplálékaik, fordultak is Isten felé, és mégsem ismerték fel Isten legnagyobb ajándékát. És vajon a mi lelki táplálékaink azok mifelé vezetnek bennünket? Ha most visszatérünk oda, amivel az előbb beszéltem, hogy sokszor már a gyermekeink órákat töltenek a világhálón és szociális hálózatokon. Minap olvastam egy kutatást, 2017-ben készült ez a kutatás, és azt mondta, hogy a magyar fiataloknak az egyharmada már konkrétan orvosilag is kimutathatóan hálózatfüggő. Ez azt jelenti, hogy az életüknek részévé vált, hogy naponta több mint 4 órát töltenek el szociális hálózatokon, ami azért, ha mondjuk egy átlagos 72 éves ember életét vesszük, az 12 év az életéből. Elképesztően sok. És ennek valóban van olyan része, amit értelmes tevékenységgel folytatunk. Mert nem a média a hibás azért, amire használjuk. Amikor elkezdett elterjedni nagyobb mértékben az internet, akkor nagyon sokan elkezdtek félni attól, hogy mit fog ez okozni, miféle erkölcsi omláshoz fog ez vezetni. De hát valljuk be, hogy pont ugyanezt történt akkor is, amikor a televízió elkezdett terjedni, még azelőtt, amikor a rádió elkezdett terjedni. Nem az eszközön múlik, hogy mire használjuk. Ma az interneten igehirdetéseket olvashatunk. Ma az interneten közvetíthetünk Isten tiszteleteket. Hirdethetjük az evangéliumot. Lehet rajta építő irodalmat is találni, ugyanúgy, ahogy a televízióban is lehet, mert nem az eszköz dönti el azt, hogy mire használjuk. De a mi lelki táplálékunk az mégis ez. Jó esetben valami építő. Rossz esetben pedig kinyitjuk a televíziót, és nézzük az erőszakot, nézzük benne a paráznaságot, nézzük benne a sehová sem vezető, semmire sem mutató, semmilyen jelentőséggel nem bíró kis habkönnyű valamiket, milyen lelki táplálékot ad ez nekünk. És még ha az építő oldalát is nézzük, akkor is mennyivel csodálatosabb és nagyobb lelki táplálék az, amit Isten ad nekünk, és ami maga Jézus Krisztus. Az, hogy mi vele lehetünk, hogy mi vele élhetjük az életünket. Mert Jézus Krisztust enni, vele táplálkozni, az nem azt jelenti, hogy őt az ostjában hetente vagy két hetente magunkhoz vennünk. Ez azt jelenti, hogy őt az életünk részének tekinteni, és minket az ő részének. Ez a kölcsönös egymásban lét, ami megint csak János evangéliumában annyira csodálatosan mutatkozik meg, hogy én az övé vagyok, ő pedig az enyém, én benne vagyok, ő pedig én bennem. Ezt jelenti az, hogy Jézus Krisztussal táplálkozni, Jézus Krisztust enni, Jézus Krisztussal megtölteni a mi lelki éhségeinket, kielégíteni azokat, hogy beleélni a mindennapjainkat. Tőle kérdezni, amikor döntés előtt vagyunk. Tőle reménykedni, amikor nehéz helyzetben vagyunk. Neki adni hálát, amikor boldog pillanatok vannak az életünkben. Beleélni minden egyes percet, minden egyes órát. Ezt jelenti Jézus Krisztussal lenni, Jézus Krisztust enni. Mit ad nekünk Jézus, mint kenyér? Először is ezen a földi életben ad már nekünk nagyon sok kenyeret. Ad nekünk egy gyönyörű és Isten szerint való önismeretet. Ugye az előbb, amikor arról beszéltem, hogy mennyi időt és pénzt töltünk és költünk arra, hogy megismerjük önmagunkat, ezt Isten nekünk megadja. Ingyen. Megad egy ő szerinte való önismeretet, és ezt a keresztben látjuk meg. Hát Jézus Krisztus keresztje, az nem csak azt mutatja meg nekünk, hogy milyen Isten, azt is megmutatja, hogy milyen hatalmas és milyen önfeláldozó, hogy az ő egyszülött fiát odaadta értünk. De a keresztben ugyanakkor az is ott van, hogy ezt el kellett miattunk szenvednie Jézusnak. Hogy mi valójában elkövettük azt, ami miatt ő neki a halált kellett elszenvednie. És ez egy Isten szerint való önismeretet ad. Mert egyszerre megmutatja azt, hogy én valóban halálra méltó bűnös vagyok, de megmutatja azt is, hogy Isten pedig kegyelmes, és az ő kegyelmennél nagyobb. És Jézus Krisztus keresztjéért én magam mögött tudom hagyni mindezeket a bűnöket. Én nem csak bűnös vagyok, hanem hangsúlyozottan egy megváltott bűnös, akinek megbocsátatott minden, aki letehette minden terhét Jézus Krisztus lába elé. Egy ilyen önismeretet ad nekünk Jézus, mint lelki kenyér. És aztán ebből fakadóan még nagyon sok mindent is. Ad nekünk egy lelki stabilitást. Azt, hogy pontosan látjuk, tudjuk azt, hogy a mi életünk nem a semmiből jön és a semmifelé tart, hanem Istentől jön, Istentől kaptuk az új életet különösen, és őfelé is tart a mi életünk. Célja van. Sokszor nem tudjuk, hogy milyen akadályok vannak még előttünk, hogy mi a következő lépés, de azt pontosan tudjuk, hogy az életünk az mifelé tart. Hogy a végén ő maga fog várni bennünket, az ő örök dicsősége. Hogy a mi életünk az Isten ölelő karjai felé megy minden egyes lépéssel. És innentől kezdve testvérek, jöhet bármilyen földi nehézség. Ebben megkapaszkodhatunk. Jöhet bármilyen földi nyomorúság, ebből erőt meríthetünk. Mert Jézus Krisztussal táplálkozva ezt mind megadja nekünk is. Olyan reménységet ad, ami az életünk végéig sem, sőt, még azon túl sem múlik el, örök életre szóló reménységet. Ez az, amiért Jézus Krisztus azt mondja ezeknek a drága jó atyafiaknak, hogy aki ebből a kenyérből eszik, az soha többé meg nem éhezik. Mert Jézus Krisztussal élni, ővel betölteni a mi lelki szükségeinket, az egy örök életre szóló reménység. Az olyan, amelyiktől mi nem tudunk még csak megszabadulni sem. Budakalászon van egy régi történet, amit gyakran fölemlegetünk. Egy atyafiról szól, aki élete során elég gyakran költözött. De az énekes könyvét mindig magával vitte. És mindig az énekeskönyv hátuljába beírta azt, hogy ettől a dátumtól addig a dátumig ebben a gyülekezetben voltam, és ebben a gyülekezetben imádtam Istent. És így szépen gyűltek benne, négy-öt bejegyzés volt benne, aztán ez az atyafi elhunyt, és a felesége, amikor jött a temetést intézni, akkor a palóki asztalára letette ezt az énekeskönyvet azzal, hogy ez az énekeskönyv az elhunyt szándéka szerint a gyülekezeté kell, hogy legyen. És amikor a lelkipásztor fellapozta a hátulját, akkor legutolsó bejegyzésként már ott volt az aktuális évszám egy toll jellel, és odaírva, hogy Isten örökké hatalmában. Egy ilyen reménysége volt ennek az atyafinak. Hogy előre leírta azt, hogy eddig itt voltam, azután 10 évig amott, és utána pedig, amikor én hazatérek, akkor Isten örökké hatalmában leszek. Ilyen reménységet tud nekünk adni Jézus Krisztus. És ez az a reménység, amit hogyha valóban a magunkévá teszünk, akkor soha többé nem fogunk erre éhezni. Mert Krisztus maga tölti be a szükségeinket. Valóban nehéz megérteni Jézusnak ezt a hasonlatát. Sokszor, sokan félre is értettük, félre is értették. És mégis Istennek egy különösen nagy kegyelme az, hogy talán ez is egyike azoknak, amiket nekünk nem kell teljes egészében megértenünk. Mert elég, ha Istenre bízzuk magunkat. És ő megadja nekünk mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy éljünk vele, hogy Jézus Krisztussal tudjunk táplálkozni, hogy a mi életünk az ő vele, közösen ő benne menjen tovább. De ilyen mi valójában csak Isten tud bennünket tenni. Ezért mi nem tehetünk semmit, ezt mi csak kérhetjük tőle. Neki van hatalma, és neki van akarata arra, hogy bennünket Jézus Krisztussal, mint élő kenyérrel tápláljon. Ez nem a mi döntésünk. Ezért imádkozzunk. Ezért imádkozzunk ma is, imádkozzunk minden nap, és Isten meg fogja ezt nekünk adni, mert ő ezt nem csak megteheti, mint hatalmas Isten, hanem meg is akarja tenni, szerető édesatyánk. Válaszul az ige hirdetésére a 290. dicséretünk 5. versét énekeljük. 290. dicséret 5. verse így kezdődik. Dicsérlek, mennyből leszállott kenyér. Csöndesedjünk el és könyörögjünk. Valóban, Urunk, sokszor olyan nehezen értjük meg a Te szavadat, sokszor olyan nehéz nekünk azt a lelkilátást magunkévá tenni, ami mindahhoz kell, hogy egészében befogadjuk és magunkévá tegyük mindazt, amit hallunk tőled. Olyan nagy kegyelmed neked, Urunk, hogy Te mégis alkalmassá tudsz és akarsz bennünket erre tenni. Köszönjük, Urunk, hogy Te gondoskodó Urunk vagy, aki nem csak a testi szükségeinket töltöd be, hanem ugyanúgy megelégíted a mi lelki szükségleteinket is, ugyanúgy eltöltesz bennünket a Te javaiddal. Köszönjük ezt neked. Megvalljuk neked, Urunk, hogy nagyon sokféle lelki éhségünk van, nagyon sok olyan vágyunk, amihez földi engesztelést, földi kielégítést keresünk, terapeutától, pszichológusig rohanva keressük a földi megoldásokat, pedig valójában nekünk egyedül rád van szükségünk, a te kegyelmedre, a te szeretetedre, a te bűnbocsánatodra. Megvalljuk neked, Urunk, azt is, hogy olyan sokszor más lelki táplálékokat veszünk magunkhoz, olyanokat, amik elválasztanak tőled, olyanokat, amik nem az épülésünkre, hanem a rombolásunkra szolgálnak. Hát kérünk téged, hogy te magad szabadíts meg bennünket ezektől, és te légy az, aki betöltöd a mi életünket önmagaddal, hogy formálódjunk te általad, hogy a mi lelkünk még inkább megnyíljon a te szavadra, hogy alakuljunk, formálódjon az életünk napról napra hozzád hasonlóvá. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt meg akarod tenni, és köszönjük, hogy ennek számos ajándékát élvezhetjük már most ebben a földi életünkben, hogy valóban tőled kapunk igaz Isten és igaz önismeretet, hogy te vagy az, akiben bízva végigjáratjuk ezt a földi utunkat, és te vagy az, akitől valóban örök életre szóló reménységet kaphatunk. Megvalljuk neked, Urunk, hogy mi ezért csak könyörögni tudunk, kérni téged, hogy tégy ilyenné bennünket, akik veled táplálkoznak. Tégy bennünket olyanná, akik téged keresnek, akik téged kérdeznek, akik hozzád könyörögnek, neked adnak hálát, akik benned és általad élnek. Így szeretnénk, Urunk, letenni eléd a mi életünket, letenni a te kegyelmedbe szeretteink életét, mindazokét, akik a közelünkben élnek, akár hallottak már rólad, akár még csak előttük van az, hogy megismerjenek téged. Kérünk téged, Urunk, hogy mutatkozz be nekik is, mint szerető, mint kegyelmes Urunk. Könyörgünk gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, azokért is, akik most itt vannak, és azokért is, akik most nincsenek. Könyörgünk azokért, akik lelki tereket hordozva, vagy betegség fájdalmait viselve jöttek most el, hiszen tudjuk, hogy te magad vagy minden szív megvigasztalója, és minden betegség meggyógyítója. Hát kérünk téged, Urunk, hogy ígéreteid szerint cselekedj velünk. De ugyanígy könyörgünk Pomáz városáért, azért, hogy itt is szóljon és hirdettessék az evangélium, hogy emberek térjenek meg és forduljanak feléd, hogy legyen ébredés ebben a városban is. De ugyanígy könyörgünk országunkért, nemzetünkért is, azért, hogy ne csak nevében és kultúrájában legyen keresztjén, hanem valóban a te szereteted, a te hűséged és a te bűnbocsánatod hassa át életünk minden napját. Könyörgünk azokért is, akiket a világban üldöztetés vagy hátratételére te nevedért. Kérünk téged, Urunk, hogy te légy magad az, aki vigaszt, reménységet adsz nekik a nehéz napokban, de parancsod szerint azokért is könyörgünk, akik őket üldözik a te ígéd ellenségeiért, hogy veled megismerkedve ők is a tieiddé lehessenek, és így valóban te legyél minden mindenekben. Könyörgünk, Urunk, a világ kereszténységéért, azért, hogy felét fordulva, benned bízva, benned reménykedve élje az életét, és valóban só legyen ebben az ízetlen világban, valóban fény legyen ebben a sötét világban, mert te magad vagy az, aki ilyenné tudsz bennünket tenni. Hát így kérünk, Urunk, hogy légy a mi őrizőnk, légy a mi pásztorunk, a mi prófétánk, királyunk, főpapunk, mindenünk. Amen. Most pedig a következő percben mindnyájan egyenként vigyük kéréseinket az Úr Jézus Krisztus elé, majd pedig közösen mondjuk el a tőle tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földben is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a gyülekezet életének hirdetéseit. Ezek között először hirdetem, hogy szeretnénk megköszönni mindazoknak az elmúlt heti munkát, segítséget és adományt, akik ilyennel járultak hozzá a gyülekezet életéhez. Isten áldása legyen minden ilyen segítségen. Hirdetem, hogy a pomázi gyülekezetben elindult a vasárnapi igeolvasás szolgálata, ahová szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket felolvasónak is. Jelentkezni Óvári Ákosnál és Szabó István testvérünknél lehet. A e-mail címük és a telefonszámuk az akár a lelkész hivatalban is elérhető. Megjelent gyülekezetünk korábbi lelkipásztorának, nagy tiszteletű Pap László testvérünknek az ige hirdetéseit összegyűjtve, illetve néhány ige hirdetését összegyűjtve tartalmazó könyv, Négy szem közt Krisztussal ez a címe, és 1500 forintos áron lehet megvásárolni, szeretettel ajánljuk minden testvérünknek. Hirdetem, hogy az elmúlt hónapban elvégeztük a pomázi gyülekezeti ház belső festését. Továbbra is kérjük testvéreinket, hogy ezeket a terveket céladományaikkal is támogassák. A munkálatok teljes költsége 1.118.000 forint volt, amiből az eddig beérkezett adományok 991.060 forintot fedeznek, ami a teljes költség 89%-a. Hirdetem, hogy a július 29 és augusztus 2-a között, vagyis ezen a héten hétfőtől péntekig a Mátrában, a Sástónál tartott egyházmegye ifjúsági táborban a gyülekezetből 8 fiatal vett részt. Isten áldását kérjük arra, hogy amit onnan hazahoztak, az az életükben építő és Krisztusra vezérlő erővé váljon. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ezzel a Zsoltár idézettel hívnak és várnak bennünket egyházmegyénk családi napjára. Ebben az évben, szeptember 14-én szombaton Veres egyházára. Délelőtt istentisztelet, délután pedig fórumbeszélgetés, imaséta és gondnoki találkozó várja az ott egybegyűlteket, valamint zenélni fog a Krédó együttes. Nyári napközis gyermektábort tart a gyülekezet augusztus 21-e és 23-a között. Ez napközis gyermektábor lévén 8-tól 16 óráig tart. Gyűjtsünk kincseket, ez a címe. És itt a pomázi református templomban kerül megrendezése. A résztvevő gyermekek délelőttönként énekekkel, játékokkal, bibliai tanításokkal és kézműveskedéssel fognak foglalkozni, délután pedig kirándulás és más kapcsolódó foglalkozások és játékok várják őket. A program alatt 10 órait, ebédet és uzsonnát biztosít a gyermekek számára gyülekezet. A tábor költsége 7000 forint gyermekenként, és jövő hét vasárnapig, tehát augusztus 11-ig lehet jelentkezni a szervezőknél, vagy a lelkészi hivatalban. A jelentkezés feltétele a kitöltött jelentkezési lap és a díj befizetése. Szeretettel hívunk és várunk a táborba minden óvodás és általános iskolás korú gyermeket. Hirdetem továbbá, hogy ugyanebben a táborban segítőket is keres a gyülekezet. Konyhai szolgálatra, ebédeltetése, kísérése, kreatív alkalmak vezetésére, illetve ének tanítása. Szeretettel hívunk és kérünk mindenkit, akit Isten lelke arra indít, hogy ebben a szolgálatban részt vegyen, hogy jöjjön és jelentkezzen a táborba segítőnek. Hirdetem rendszeres alkalmainkat. Kedden 18 órakor bibliaórát tart a gyülekezet Csobánkán, itt Pomázon kékkereszt alkalom lesz. Szerdán itt Pomázon 18 órakor bibliaóra, vasárnap pedig megszokott rend szerint Csobánkán 9 órakor, Pomázon pedig 10:30-kor tartunk istentiszteletet. Ezekkel az alkalmakkal párhuzamosan gyermekistentiszteletet és Pomázon gyermekfelügyeletet is tartunk. Ez a pomázi istentisztelet élőben is hallgatható a gyülekezet honlapján. Most pedig készülve az áldás vételére, A 195. dicséretet énekeljük annak mindhárom versével. A 195. dicséret első verse így kezdődik: áldjuk Istent végével. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek új életet teremtő és vigasztaló kegyelme jöjjön és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!